Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérem, az ige hirdetés alapigéjét Lukács evangéliumának 11. fejezetéből olvasom fel a 14. és 23. versek közötti szakaszt a következőképpen. Egyszer Jézus egy néma ördögöt űzött ki, és amikor kiment az ördög, megszólalt a néma. A sokaság pedig elcsodálkozott. Néhányan közülük azonban így szóltak: Belzebubbal, az ördögök fejedelmével űzi ki az ördögöket. Mások pedig kísértették, és mennyei jelt követeltek tőle. Ő azonban, ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik: Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán is meghasonlik önmagával, miképpen maradhat fenn az országa? Ti azt mondjátok, hogy én Belzebubbal űzöm ki az ördögöket, de ha én Belzebubbal űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki azokat? Ezért ők lesznek bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Istennek országa. Amikor az erős ember fegyverrel őrzi a maga házát, biztonságban van a vagyona. De ha nála erősebb tör ellene, és legyőzi őt, akkor elveszi fegyverét, amelyben bízott, és szétosztja zsákmányát. Aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem velem gyűjt, az tékozol. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, Böjt harmadik vasárnapja van, okuli vasárnapja, ez a látás vasárnapja. És ennek a látásnak igazából két iránya van, vagy célja van. Az egyik, hogy nézzünk az Istenre, hogy mit üzen nekünk, és mit mond nekünk. A másik pedig, hogy nézzünk saját magunkra az Isten szerint. Nézzük meg, hogy hol vagyunk közel az Istenhez, és hol vagyunk távol az Istentől. Hogy mi az bennünk, amit már megváltoztatott az Isten, és mi az, ami még bennünk dolgozik az Istennel szemben. Én azt gondolom, hogy a mai vasárnap, okuli vasárnapja, az arra van, hogy tükörbe nézzünk, és megnézzük a saját megkötözöttségeinket. Számtalan izgalmas része van ennek a mai igehirdetési alapigének. Én most egyetlen egy szempontot ragadnék ki belőle, már csak azért, mert heteket, hónapokat lehetne prédikálni erről a szakaszról. És ez az egy szempont, ez pedig a saját megkötözöttségeinkre fog reflektálni. Úgy kezdődik az ige hirdetési alapige, hogy egyszer Jézus egy néma ördögöt űzött ki, és amikor kiment az ördög, megszólalt a néma. Lehet ezt a történetet, kedves testvérek, teljesen jogosan és helyesen úgy értelmezni, hogy itt van egy megszállottság okán megnémult ember, akit Jézus az ördög űzéssel meggyógyít a maga némaságából. És alapvetően nem tévedünk, ha ezt a történetet ennyire egyszerűen értelmezzük. Mert ez így van. De ez az értelmezés hiányos. Mondom, hogy miért. Nem a magam tollával ékeskedek, nekem is úgy hívták fel rá a figyelmemet, hogy a görögben elhangzó néma kifejezés a görög nyelvben nem csak a némaságot jelöli, hanem a tompaságot és a tehetetlenséget is. És innentől kezdve, ha innen nézünk rá erre a történetre, ennek a némának, akit megszáll az ördög, nem csak az a problematikája, hogy nem tud beszélni, hanem valójában a legnagyobb problematikája az az, hogy tompa és tehetetlen a saját megkötözöttségével szemben, és tompa és tehetetlen az Isten megbocsájtó irgalmával szemben. Nem tud önerőből az Istenhez menni. Nem tudja önerőből az Istent kérni, szüksége van a szabadításra. És valójában nem is a gyógyulása az igazi csoda, hanem a szabadításának a megérkezése. Hogy ezt a tompaságot, ezt a tehetetlenséget Jézus azáltal, hogy belép az ő életébe, elkezdi feloldani, megtöri, és nem csak a szájának a szabadságát adja vissza, vagy oda, nem tudjuk, hogy születésétől fogva néma volt-e, hanem nemes egyszerűséggel az Istennel való közösségnek a csodáját és a gyógyulását kapja meg ez az ember. És hogyha megkötözöttségekről beszélünk, akkor kedves testvérek, az a helyzet, hogy sokunknak vannak megkötözöttségei. Lehet itt gondolni nagy szenvedélybetegségekre, alkohol, drog, stb. De mindenkinek az életében van valami, amihez nem biztos, hogy előnyös, hogyha ragaszkodik. És néha megfeledkezünk arról, hogy az emberi szervezetnél nem kell hatékonyabb kábítószergyár. De javítsanak ki a szakértők, a tévedek. Mondom a saját megkötözöttségemet, mert a bűnvallásban azt gondolom, hogy én szamár előre. Az én megkötözöttségem az nem más, mint a rövid videók az interneten. Zseniálisan tudom elszúrni az összes szabadidőmet, úgyhogy semmi nem történik, és az ember észre se veszi, hogy folyik el az élete, miközben ezeket a dolgokat végigpörgeti. Úgyhogy tudatosan kerülöm. Tudatosan kerülöm ezeket a honlapokat, ezeket a weboldalakat, illetve ezeket a részét, hogy ne essek ebbe a kísértésbe. A másik megkötözöttségem pedig a csokoládé. Szándékosan nem megyek a boltban oda, ahol csokoládét árulnak. És ezt azért mondom, mert amikor megkötözöttségről beszélünk, akkor hajlamosak vagyunk relativizálni. És azt mondani, hogy ez nem is akkora nagy probléma, mint mondjuk a másiké. Csak mindig arról feledkezünk meg, kedves testvérek, hogy hát én nem a másik életét élem. És az, hogy ő nagyobb problémával küzd, mint én, az nem azt jelenti, hogy nekem a magaméval nem kell megküzdeni. És akkor mi az a némaság és a tompaság, ami ebben az ördögtől megszállottban benne van, és azt gondolom, hogy meg tudja ülni a saját hétköznapjainkat és a saját életünket is. Az, hogy nem beszélünk ezekről a bajokról. Hogy neutrálisak vagyunk ezekben a kérdésekben, hogy hát, nincs ezzel baj, nem kell erről szólni, nem kell erről beszélni, jól van az úgy. Meg ezeknek jó lesz. És elkezdjük elhallgatni azokat a problémákat, amiket egyébként az Isten teljesen tudatosan vetít elénk. Okuli vasárnapján hol vagyunk mi a Böjti úton, kedves testvérek? Mit látunk az Isten csodájából, és mit látunk saját magunkból az Isten szerint? Hol vagyunk? A megkötözettségeinkkel szemben. Ezt azért hangsúlyozom ennyire erősen, mert azt gondolom, hogy van egy pici hiányossága ennek a szekuláris társadalomnak, mert hogy elkezdtük a hitet úgy értelmezni, hogy ez magánügy, és ezt a szekularizmus filozófiája mentén meg tudom érteni, csak elfogadni nem tudom. Mert kedves testvérek, a hit az közügy. Az igenis mindegyikünknek szól, és mondom, hogy miért. Ez a társadalom nagyon sokat beszél a biológiai egészségről, rettenetesen fontos. Nagyon fontos. Nagyon sokat beszél a mentális egészségről. Ez is rettenetesen fontos. És ami nekem a szívfájdalmam, hogy nem beszélünk a spirituális egészségről. Pedig a teremtmény nem lehet egészséges a spirituális kapcsolata, az Isten kapcsolata nélkül. És nagyon izgalmas számomra, az nemrég a lelkészi szolgálatból fakadólag volt szerencsém eljutni egy anonim alkoholista műhely közösségbe, nem mint alkoholista, félreértés ne essék, hanem mint a szervezetet támogató lelkész, és velem ott jött szembe egy szociális munkás szájából az a definíció, hogy az alkoholizmust az én eddigi ismereteimmel szemben nem csak mint szociális problémát, nem csak mint szerfüggőséget, hanem mint spirituális válságot definiálja a szakirodalom. És azért ez mennyire izgalmas? A spirituális válság. És hazajöttem, és elkezdtem ennek utána olvasni, mert rettenetesen elkezdett bennem dolgozni, hogy miért lehet ez spirituális válság, és végül is szembe jöttek velem felületes olvasmányok után, tehát azért nem olvastam én át a világ összes szakirodalmát ebben a kérdésben, azok az eredmények, hogy azért kezdi ezt a szakirodalom és a szakma bevenni a definícióba, mert az a tapasztalat, hogy azok a közösségek, azok a rehabilitációs programok, amik keresztény alapon működnek, azok sikeresebbek, mint azok a rehabilitációs programok, amik nem. Mert hogy kap egy olyan kapaszkodót a szenvedélybeteg, ami nem egész egyszerűen belőle fakad, nem a közösségéből fakad, hanem valami nálánál nagyobb. És félreértés ne essék, ismervén a programokat, itt nem mindig az Isten van kimondva, tehát ne legyünk naívak, de hogy látszik, hogy az emberben van igény arra, hogy legyen Istene. Vannak megkötözöttségeink. És a megkötözöttségeinknek egy jelentős része. Nem mondom, hogy mind. És egy szóval nem fogom azt mondani, hogy ne beszéljünk az egészségről, biológiai és mentális értelemben, mert de sokat, sokat, nagyon sokat. De ezeknek a problémáknak egy része spirituális kérdés. Hol vagyok én az Istennel kapcsolatban? Hol az Isten az én életemben? Tudok-e szólni ezekről a problémákról? Merek-e szólni ezekről a problémákról? És hogyha van még egy megkötözöttség, amit szabad ide hoznom, kedves testvérek, akkor az a közöny. Amiről azt gondolom, hogy a 21. század keresztényeinek szólni kell, mert rettenetesen közönösek vagyunk. Nem csak az Istennel szemben, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok mindennel szemben. Én szomorúan tapasztalom azt, hogy egykori nagy kezdeményezések és lendületes társadalmat jobbá tevő közösségek nem találnak utánpótlásra. Mert közömbösek az emberek. Hagyományőrzéssel szemben, közömbösek az emberek, nem tudom, polgárőrséggel szemben, a népműveléssel szemben, de hogy önmagában véve a közösségalkotással szemben közönösek. És hogyha megnézzük ezt a némát, akit az ördögűzéssel meggyógyít Krisztus, akkor bocsánat, de ennek a némának van egy olyan tükre is a mi életünkre, hogy hát pont ez a közöny, ami bennünket eltompít és tehetetlenné tesz. A közönösség egyik legnagyobb problémája, kedves testvérek, hogy a saját közönösségünkkel szemben is közönösen kezdünk el viselkedni. Nem zavar bennünket. Nagyon nehéz belőle kimászni. Nagyon nehéz megtörni. Nagyon nehéz ezen áttekintve önerőből valamit megmozdítani. Szinte lehetetlen. És én azt gondolom, hogy itt jön elő az, hogy a böjti úton mennyire fogjuk fel a böjtöt mondjuk formálisan, vagy mennyire kezdünk el tudatosan dolgozni a magunk böjtjén. Én senkit nem fogok formális böjtökre biztatni, mert azt gondolom, hogy nem az a lényeg, hogy akkor most 40 napig nem eszünk húst, vagy csokoládét, vagy nem tudom, bármi más, hanem az a kérdés, hogy mennyire használjuk ki ezt a 40 napot arra, hogy változzunk. Csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy a pszichológusok és a humán etológusok azt mondják, hogy ha egy szokást 40 napig elkezdünk csinálni, vagy egy cselekvés 40 napon át elkezdünk csinálni, akkor ez egy idő után, egész konkrétan 40 nap után szokássá tud válni. Pont ennyi a böjt, plusz vasárnap. Érdemes végig gondolni. A saját megkötözöttségünkkel kapcsolatban, hogy hogyan állunk most. Hogy hogyan tudunk az Isten kegyelméből változtatni rajta. Az Isten akaratából változtatni rajta. És az mit fog tudni majd változtatni egyébként azáltal, hogy engem változtat a közösségemen, amihez tartozok. Mert az egyik legnagyobb 21. századi spirituális válság, kedves testvérek, az szerintem a magány. Az a magány, ami sok esetben úgy érvényesül, hogy az ember egyébként közösségben van, és nem vesztük észre, hogy viszont nem minőségi kapcsolatokkal. És bennünket az Isten minőségi kapcsolatokra hívott el. Vele is, meg egymással is. És amikor szabadít a megkötözöttségből, akkor pont ezekre a kapcsolatokra szabadít fel. Energia foglalkozni az Istennel? Az. Energia foglalkozni a másik emberrel? Az. Mutasson nekem valaki csak egyetlen egy olyan emberi kapcsolatot, amiben nem kell energiát rakni azért, hogy működjön. Ilyen nincs. És mégis, kedves testvérek, ösztönösen törekszünk rá. Ösztönösen van az emberben, még a közönös emberben is egy igény arra, hogy ne legyen egyedül. Hát van nekünk egy Krisztusunk, aki lehetővé teszi azt, hogy nem csak egyedül nem leszünk, de közösségben leszünk. Böjt van. Tegyük fel most az Isten szűrőjét a mi szemüvegünkre, és nézzük végig azt, hogy hogyan állunk ezekben a kérdésekben. Saját magunkkal, a gyülekezetünkkel, a családunkkal, a társadalmi kapcsolatainkkal, ezeknek a tükrében. És egyetlen egy gondolatként hadd hozzak még egy igei sort ide, az ige hirdetés végére, ez pedig Jézus utolsó mondata a kijelölt szakaszból. Aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem velem gyűjt, az tékozol. Obi-Wan Kenobi mestertől tudjuk, hogy csak egy Sith beszél végletekben. Ezt mondom a fiataloknak, hogy ők már látták a Csillagok háborúját. A Bibliából meg tudjuk, hogy Jézus is. Csak neki van hozzá joga. Mert hogy sokszor az a legnagyobb baj ezzel a bennünket megülő közönnyel, hogy felmerül bennünk a gondolat, hogy lehet, hogy így van, lehet, hogy nem. Mit változtat az én hétköznapi életemen? 2000 éves történet, lehet, hogy így volt, lehet, hogy nem, lehet, hogy visszajön, lehet, hogy nem. Van most is háború a szomszédban, és hát jó. Erkölcsi rendszerként el tudom fogadni, a lényegi dolgaival meg azért megvannak a magam kételjei. És itt jön elő az, kedves testvérek, hogy az Isten szemében nincs igen is, meg nem is. Nincs ilyen két kulacsos politika, hogy ide állok, oda állok, középre állok. Vagy az Istennel vagyok, vagy nem vagyok az Istennel. És Krisztus nem fogja a maga megváltását erőszakkal letolni a torkunkon. Nem fogja a keresztjét és a feltámadásának a kegyelmét libatömési módszerekkel beletömködni a mi lelkünkbe. Egész egyszerűen szólít, hív, elénk helyezi, megad hozzá minden segítséget, hogy elfogadjuk, ha mi ezt el szeretnénk fogadni, de nem fogja ránk kényszeríteni. Viszont amikor saját magunkat vizsgáljuk, és ez nem egy olyan folyamat, kedves testvérek, hogy ma eldöntöm, akkor innentől kezdve ez így van, mert az emberi élet nem ennyire statikus. És a hívő élet sem ennyire statikus. Itt mindig megfogalmazódnak kérdőjelek, felmerülnek kétségek és kételyek, és nem ezzel van a baj. Hanem azzal van a probléma, kedves testvérek, amikor a kétségek és kételyek hangja közepette inkább ezekre hallgatunk, és nem próbálunk ebből a tompaságból, ebből a tehetetlenségből, amit ezek ráültetnek az életünkre, felkiáltani, hogy segíts, Uram Jézus. Nem fogok megszabadulni tőle magamtól, mert nem tudok. Próbálkozhatok. Még részeredményeket is érhetek el. Minden további nélkül. De a végeredmény, és tudjuk, hogy egy matematikai egyenletnél mindig a végeredmény a legfontosabb. Az, hogy Jézus nélkül nem megy. Jézusnak az a neve, hogy szabadító. Isten a szabadító. Tudom-e 2024-ben úgy letenni böjtben az életemet Krisztus elé, hogy tudom, hogy ő a szabadító. És minden megkötözöttségem, minden kételyem, minden kérdésemre tud ő választ adni. És nekem van jogom ezeket a válaszokat elfogadni, az ő szeretetét tovább élni, másoknak átadni. Az ő kegyelmét magamnak hirdetni, hogy elhiggyem, és hirdetni másoknak, a szomszédnak, a családtagnak, az unokának, a bárkinek. Tettben, szóban, azokkal az eszköztárokkal, amikre felszabadított az Úristen. Aki nem velem van, az ellenem van, és aki nem velem gyűjt, az tékozol. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, az ördögi csel az mindig abban mutatkozik meg, hogy elhisszük a magunk tehetetlenségéről, hogy az a te tétlenséged, pedig ez nem így van. Te szólítasz, te hívsz, te támogatsz, te minden nap, minden percben megadod a lehetőséget, csak a közönyünk építette falakon nem biztos, hogy ez áttetszik, mert nem merjük beengedni. Szabadításodat kérjük, kegyelmedet és irgalmadat, hogy az újítson meg bennünket. Amen.